mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Az egész föld leborul előtted, Uram, és zengő énekkel áldják nevedet. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, Isten tiszteletünket pedig kezdjük meg Eke énekeskönyvünk 266-os számú énekével. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen. Az egész föld leborul előtted, Uram, és énekel zengenek nevednek. Örvendez Istennek egész föld, énekeljétek neved dicsőségét. Jertek és lássátok Isten tetteit, csodálatosan cselekszi az ember fiain.
Csak ott lakhatom, biztonságot csak tőled kapok. Újjá is teremtesz, sebem ápolod, boldogság, hogy itt van otthonom. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat.
Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képe, minden ő általa és ő érte teremtetett, és ő benne áll fenn minden. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Vádolom magamat előtted, Istenem, mert ismerem akaratodat, mégsem éltem parancsolataid szerint. Könyörülj rajtam, és adj nekem élő hitet, hogy szívesen cselekedjem akaratodat. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Tékozdóként éltem, tárva most karon, hűtlenségem nem hány torgatott. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható örök Isten, Te irányítasz mindent a mennyen és a földön. Hallgass meg kegyelmesen néped könyörgését, és add békességedet a mi korunknak az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a vízkereszt ünnepe utáni második vasárnapra oltár előtti felolvasásul kijelölt igét, melyet megírva találunk János evangéliumának a második fejezetében az első verstől a 11. versig. Isten igéjét olvasom János evangéliumának második fejezetéből az első verstől a 11. versig a következőképpen. A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Mire Jézus azt mondta: vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 köveder, a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk: töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk: most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá: minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkora tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szentlélekben. Hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Isten tiszteletünk folytatásaként a 347-es számú éneket énekeljük, készülve az ige hirdetésre.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnapra, vízkereszt ünnepe utáni második vasárnapra igehirdetésként kijelölt igét, melyet megírva találunk Mózes második könyvében, a 33. fejezetben, a 17. verstől a 23. a következőképpen. Az Úr így szólt Mózeshez: megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek. Mózes pedig ezt mondta: mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr így felelt: elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orcámat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. És ezt mondta az Úr: van itt egy hely nálam, állj a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonulok. Azután elveszem kezemet, és megláthatsz hátulról, mert orcámat senki sem láthatja meg. Amen. Kedves testvérek, egy csodálatos történetet olvashatunk, vagy olvashattunk, láthattunk, hallhattunk, ahol egy óriási dolog történik, hiszen az az Isten, aki már több generáció óta elrejtőzött, a bűneset óta, az most mégis azt mondja, hogy rendben van. Erről az Istenről azt olvassuk, hogy azt mondja, megteszi ezt is. Ugyanakkor azt is elmondja, hogy rendben van, akkor megpillanthatsz, amire a bűnbeesés előtti állapot óta nem volt lehetősége már az embernek, illetve kimondja a nevét is, tehát elmondja, hogy kicsoda ő valójában. Ez a 7 vers egy csodát tár elénk. Ez egy olyan dolog, amire nagyon régóta nem volt már példa, még Ábrahám korában sem. Voltak természetesen kijelentések, mert ugye Ábrahám is megkapta az ígéretet, voltak kommunikációk ember és Isten között, de így közvetlenül, mint ahogy itt megnyilatkozik az Isten, vagy láthatóvá válik, ilyen nem volt. A 17. versben egy kérdés is felmerülhet bennünk, mert azt mondja az Úr, hogyha megnézzük, hogy megteszem ezt is, de mit is tesz meg pontosan? Mi az, amire itt azt mondja, hogy rendben van, ezt megteszem? És nem is kell sokáig visszalapozni, ugyanebben a fejezetben, a 15. és 16. versben azt olvashatjuk, Mózes azt mondta, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jó indulatodat, hanem abból, hogy velünk jössz. És ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. És itt csatlakozik be a már felolvasott igevers, hogy rendben, akkor megteszem. De ez felvet egy újabb kérdést, hogy pontosan akkor mikor is történt ez, vagy volt szó arról, hogy az Isten mégsem megy Izrael népével? Felmerült egy ilyen lehetőség? Volt ilyen opció? Eredetileg nem. Ahogy eredetileg a bűneset sem volt betervezve. De mégis, ha megnézzük azt, hogy miért mondta ezt az Isten, itt az 5. versben, szintén ebben a fejezetben ezt olvassuk, mert az Úr ezt mondta Mózesnek: mondd meg Izrael fiainak, hogy mivel kemény nyakú nép, megsemmisíteném, ha csak egy pillanatig is köztük mennék. Azért döbbenetes ezt így olvasni, hogy azt mondja az Úr, hogy ha én ott lennék veletek, akkor annyira keménynyakúak vagytok. És majd fogunk erről beszélni, hogy mit is jelent ez, hogy egy pillanat alatt, egy pillanat után már végetek lenne. Nem lenne meg ez a közösség. De mit is jelent ez, hogy kemény nyakú ez a nép? Hát leginkább konok. Vannak saját elképzelései, nagyon sok mindenről. Eléggé lázadozó, hogyha megnézzük Mózes könyveit, meg később az Ószövetség lapjait, ha olvassuk, akkor látjuk, hogy nagyon sokszor olvashatjuk, hogy azt tette, amit rossznak lát az Úr, akár a királyok, akár a nép. Kételkedő, hiszen látott sok csodát, és itt még ebben a történetben mindjárt látni fogjuk, hogy nem is azután sokkal, hogy óriási csodákat lát Izrael. És hát ez, ami kemény nyakúvá teszi őt, mert nem hisz az Istennek. Ha nem lett volna az, akkor nem kellett volna kóborolniuk 40 évig a pusztában. Hogyha röviden megnézzük ezt a történetet, akkor azt láthatjuk, hogy egy optimális esetben, ahol a nép nem kemény nyakú, akkor nyilván most a fáraó kemény nyakúságát, meg kemény szívűségét azért benne hagyva a történetben, megtörténik a 10 csapás, Izrael népe kijön Egyiptomból, a vörös tengernél nem kétségbe esnek, ahogy ők kétségbe esnek, hanem néznek Mózesre, Mózes rájut a tengerre, megvan, szétnyílik, tovább mennek, nem elégedetlenkednek, nem zúgolódnak minden egyes megállónál, hogy most a víz keserű, most enni nincs mit, és lehetne sorolni. Hanem menetelnek előre az ígéret földjéig, és akkor sokkal hamarabb elérhették volna azt, de nem így történt. Hiszen, ahogy az előbb említettem, pánik tör ki a vörös tengernél, előtte igaz, hogy ott volt a 10 csapás, és megtapasztalják azt, hogy mennyire gondot visel róluk az Isten, hogy ő rájuk vigyáz. Tehát ami csapásként jön, az alól Izrael csak is azért, mert ő Istenhez tartozik, ő mentesül. És egy ilyen 10 csapás után persze elindulnak, kijönnek nagy örömmel, de alig elérik a vörös tengert, már hírük megy, a fáraó szíve megkeményedik, és utánuk küldi a hadsereget, talán ismerjük a történetet, Izrael ott enyhén szólva is bepánikol, és szalad oda Mózeshez, hogy hát csinálj valamit. Mózes pedig megy az Istenhez, hogy na uram, akkor hogyan tovább, és azt olvassuk, hogy az Úr azt mondja Mózesnek, hogy miért kérdezel engem, hát ott a bot, amit adtam, használd. És akkor elmondja, hogy használja. És részben Mózesnek a személyiségénél azt látjuk, hogy ő az egyik olyan férfi az Ószövetség történetében, aki színről színre, akivel közvetlenül beszél az Isten. És ez egy óriási szó volt. És itt is az történik, hogy ahogy említettem, hogy megteszi azt, rájut a tengerre, a tenger ketté nyílik, erős keleti széllel az Úr ketté választja, Izrael népe száraz lábbal megy át, Egyiptom hadserege pedig odavész. És azok után alig átérnek a vörös tengeren, nagy megkönnyebbülés, az első lépcsőfok Mára, egy olyan környezet, ahol keserű a víz. És itt is elkezd zúgolódni Izrael, részben érthető, hiszen menetelnek a pusztába, hőség van, meleg van, fáradtak is, innának vizet, ott a víz, ott kristályosodik, ragyog, és mégsem megfelelő, keserű a víz. De az Úr ezt is megoldja. Mózes által édessé válik a víz. Utána zúgolódnak az éhség miatt, és elmondják, hogy mennyivel jobb volt nekik Egyiptomban, hiszen ott legalább volt kenyér, jó lakás, ehettek húst, és igaz, hogy szolgák voltak, de legalább megvolt mindenük. És erre is megadja az Isten a megoldást, küldi a fűrjeket, és küldi a mannát, és a mannával kapcsolatban is már előre vetíti, hogy szenteljétek meg az ünnepnapot, és elmondja, hogy a 6. napon szedjetek 2-szer annyit, ha a 6. napon szeditek, nem fog ez megromlani. És itt is, ha olvassuk, látjuk azt a Mózes leírásában, hogy és vannak olyanok, akik ettől függetlenül 7. napon is kimennek és keresik a mannát. És akkor meg is jegyzi az Isten, ezt olvassuk, és eddig ez úgy nem is fogta meg annyira a tekintetemet, hogy és már ott megkérdezi az Isten, hogy meddig fogják még ezt csinálni? Meddig lesznek még ezek engedetlenek? És Mózes folyamatosan közben jár értük. De ugyanazt látjuk, hogy zúgolódnak a szín pusztában, ugye itt megint a nagy szomjúság, és Mózes vizet fakaszt a kősziklából. Majd mennek tovább, és már meg annyi csoda és tapasztalat ott van a hátuk mögött, és megérkeznek a Sínai hegyhez, amikor pont, hogy az Úr kijelenti magát egész Izraelnek, meglátja Izrael az Úrnak, gyakorlatilag megérzi a jelenlétét, tapasztalja kürtzengés, földrengés, villámlás, tűz, ezeket látja a Sínai hegyen, és nagyon megrettennek. Azt mondják Mózesnek, hogy ne beszéljen velünk az Isten, mert akkor meghalunk. Inkább beszéljen veled, te meg majd mondd el nekünk, hogy mit akar az Úr. És ez így is lesz. Ezzel a lelkülettel, ezzel a mondhatni szent félelemmel a nép szívében Mózes otthagyja őket, és felmegy a Sínai hegyre, ahol az Úrral beszél, és ezek után, vagy ez idő alatt, ha lehet ilyet mondani, Izrael mégis egy aranybórjút önt. Pedig mennyi mindent megtapasztaltak már eddig. És az aranybóri utáni történetbe cseppenünk mi bele, amikor az Isten azt mondja, hogy én nem megyek ezzel a néppel sehova. Menjetek, nektek adom Ábrahámért, meg az ősatyákért, mert nekik megígértem, hogy nektek adom, vagy nekik adom, az ő utódaiknak adom ezt a földet, de én nem megyek veletek. Küldök egy angyalt, kiűzöm előletek a népeket, be fogtok menni a tejjel, mézzel folyó földre, de én nem megyek veletek. És miután Mózes igazából így mondhatni kialkudja az Istennél, hogy az ő dicsőségéért, hát mégiscsak, hát akkor majd azt mondják a népek, hogy nem tudta őket bevinni, és akkor inkább elvesztette őket a pusztában. Végül mégis azt mondja az Úr, hogy rendben, akkor megyek veletek. És ezek után is még azt látjuk, hogy kémeket küldenek az ígéret földjére, bemennek, megint a pánik, hogy hát itt olyan emberek laknak, akiket mi le nem győzhetünk. És ketten mondták azt a kémek közül, hogy de menjünk, be tudunk majd menni. De mégis azt látjuk, hogy a maradék a kémekből azt mondta, hogy ez emberileg lehetetlen. És igen, hozzátehették volna, hogy de ha az Úr velünk, ki lehet ellenünk, ahogy ez később még azért már megtapasztalja Izrael, de nem így történik, hanem azt mondja az Úr, hogy 40 napig kémleltétek az ígéret földjét, minden évért, vagy minden napért egy évvel bűnhődtök a pusztában, amíg ki nem hal közületek ez a nemzedék. Tragédia, nem? Hogy egy ilyen nép, aki ennyi mindent megtapasztal, akik tudták, hogy kicsoda az Isten, meg is tapasztalták, mégis egy ilyen sorsra jut, ha lehet ilyet mondani. Mégis ott van az, hogy 40 évig kóborolnak a pusztában. És az aranybórjú története előtt is ezt érzékeli az Úr, hogy kemény nyakú nép ez. Sőt, hát eléggé megromlott az ő szívük, és azt olvassuk itt a 20. fejezetben, 18. és a 21. vers között, hogy az aranybórjú történetében, hogy ezek után megy fel egy hosszabb időre Mózes a hegyre, vagyis itt még bocsánat, itt pont azelőtt, hogy megismeri a nép az Isten, tehát látják a Sínai hegyen, hogy milyen csodálatos az Isten, és ott van bennük ez a rettenet, és ekkor megy fel Mózes, és azt olvassuk, hogy és ugyanakkor odalent, pedig még ott volt bennük ez a szent rettenet, napokkal vagy hetekkel később maximum már készül az aranybóri. És óriási tragédia ez, hogy fent beszél az Isten Mózessel, lent pedig, mintha mi sem történt volna, már készül az aranybórjú. És ezért a kemény nyakuságáért mondta azt az Isten, hogy nem megy Izraellel, majd bemennek azért az ő segítségével, de nem ő vele, nem ő általa. És nyilván elszomorodik a nép, itt leveszik az ékszereiket, mert érzik, hogy azért ez kemény beszéd, hogy hát, de nem jön az Isten. Érdekes, hogy milyen gondolatmenet játszódhatott le bennük, hiszen mennyit zúgolódnak, és utána megcsodálkoznak, hogy de most miért nem jön. Nem, hát ő azt mondta, hogy jönni fog. És oly sokszor megtapasztalhatja azt a nép, hogy az Isten szent, és az Isten nem vállal közösséget, és itt azért veszik le az ékszereiket is, mert egyrészt ezt kéri az Isten, hogy vegyék le az ékszereiket, és majd meglátom, mi lesz velük, és a nép már tudja, hogy itt innentől nincs ünneplés. innentől már nincs az az igazi öröm, mert hát az Isten azt mondta, hogy nem jön velünk. Tragédia, nem? És hogyha belegondolunk, akkor az még nagyobb tragédia, hogyha kicsit magunkban nézünk, hogy én vagyok Izrael, vagy te vagy Izrael. Mi vagyunk azok a kemény nyakúak, akikre azt mondja az Isten, hogy semmi közöm hozzátok, és nem megyek veletek. És hogy mikor? Amikor azt mondjuk, hogy nem érdekel. Amikor azt mondjuk, hogy nem érdekel, hogy mit akar az Isten, amikor nem érdekel az ő kegyelme, az ő megváltása, amikor most inkább ezt teszem, vagy azt teszem, vagy teljesen más teszek, mint amit az Isten számomra kijelent, vagy amikor nem az Úr útján járunk, akkor ugyanolyan kemény nyakúak vagyunk, mint Izrael. És ha jönne a velünk ezen az úton, akkor elpusztítana minket. Mert a Szent nem vállalhat közösséget azzal, ami nem tiszta. És ezt olvassuk egyébként itt a megelőző versben, a 33. fejezetben, hogy kéri az Isten, hogy, bocsánat, korábban, tehát írja a 20. vers környékén, hogy szenteljétek meg magatokat, különítsétek el magatokat, mert találkozhattok az Istennel. Megláthatjátok őt messziről, az ő dicsőségét a hegyen. És azt mondja az Úr, hogy szenteljétek meg magatokat, férfiaknak külön utasítás, hogy asszonyt ne érintsetek 3 napig, tehát különítsétek el magatokat, készüljetek erre a lehetőségre, erre a találkozásra. És hogyha így megszenteli magát, akkor pedig ott van a lehetőség, hogy igen, egy elkülönített Isten számára félretett, ami már kedves az Úr számára. És azt olvassuk itt, hogy kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Ezt olvassuk ige szakaszunkban, és egy másik fordításban itt nem pont van téve egyébként, hanem kettős pont, ahol előtte ugye pont azt olvashatjuk, hogy elmondom az Úrnak nevét, ebben a fordításban talán, ha jól emlékszem, egy pont van, és más fordításokban itt kettős pont van. Ami azt engedi következtetni, hogy az Istennek ez a neve. Hogy kegyelmezek, akinek kegyelmezek, irgalmazok, akinek irgalmazok. Mert ő egy szuverén Isten, és ebből is látjuk. És ezekből a történetekből is látjuk, hogy ő egy kegyelmes, de ugyanakkor szuverén Isten. Hiszen Izrael népénél is számtalanszor mondta, hogy nem, elég volt, végeztem veletek, nem megyek veletek, és lehetne még sorolni, hogy milyen története, gondoljunk csak a részkígyóra, amikor már a mannát is utálja Izrael, a mennyei jeledelt, és amikor már ezt is megutálják, akkor jönnek a mérges kígyók, és akkor készül a részkígyó, és aki hittel feltekint erre a részkígyóra, az megmenekül. És kegyelmez, akinek kegyelmez. Az Istennek megvan az, hogy ő szuverenitása miatt mindig elmondja, hogy most a kegyelem útja ez és ez. És itt is láthatjuk, hogy Mózesért mégiscsak a néppel tart. Bár előbb azt mondta, hogy nem megyek veletek, de Mózesért, azért mert őt kedveli, mert elnyerte Mózes az Úr jó indulatát, ezért mégis azt mondja, hogy a néppel megy. Az előbb tett kijelentését végül megváltoztatja, mert hiszen ő szuverén Isten, és ő így dönthetett. Sőt, még azt is olvashatjuk, hogy Mózes láthatja hátulról. És ez egy óriási dolog, mert ennek az a feltétele, hogy rááll a kősziklára. És ahogy itt az Úr ki is jelenti saját magáról, hogy nem láthatja őt ember úgy, hogy életben maradjon, itt ez egy óriási engedmény, hogy egyáltalán megpillanthatja valaki az Urat, még ha csak hátulról is. És ennek a feltétele, tehát ahogy olvashatjuk itt az igeversben, az, hogy azt mondja az Úr, hogy állj a kősziklára. És valószínűleg ott fizikailag is volt egy kőszikla, egy hasadék, ahogy itt a leírásból kiderül, mert a hasadékba fogja beállítani, kezével eltakarja majd az Úr, de számomra egy picit szimbolikusan ez a kőszikla mégis maga Krisztus. Mert hogy ez a kőszikla az, aki által az Isten mégiscsak engedelmesnek is méltónak talál, talán ez lenne az egyik legjobb szó, de ez nem a mi érdemünk, hanem Krisztusért lát minket, mert mi önmagunkban méltatlanok vagyunk. És mégis azt látjuk, hogy Mózes hitáltal itt engedelmeskedik, hiszen ő is mondhatta volna azt, hát ő is kemény nyakú volt, hát részben a népnek tagja, és ismerjük a történetét, hogy ezért neki is volt nem kevés nézeteltérése, akár a saját népével, de mégis azt látjuk, hogy itt ő már azért sokat tanult, és az Úr kohójában nagyon sokat formálódott, és ő engedelmes. Amikor azt mondja neki az Úr, hogy gyere, van itt mellettem egy hely, állj a kősziklára, akkor nem azt mondja, hogy hát azért nem tűnik az olyan stabilnak, Uram, ne haragudj, nem megyek én oda, majd itt keresek valamit, de azért köszönöm, nem rossz gondolat, de majd én tudom. Olyan jó azt olvasni, hogy nem ezt mondja, hanem tényleg rááll erre a kősziklára, és hagyja, hogy az Úr cselekedjen. És ahogy rálunk erre a kősziklára, a mi életünkben is Jézus Krisztus vére tehet minket teljesen tisztává, és Jézus Krisztus vére most minket tisztává, és ez az áldozat az, ami bennünket az Úr elé enged. Mert ahogy itt is olvashattuk az 5. versben, hogy az Úr szent, az Úr nem jön velünk. Nem jön velünk mindenhova, ahova mi kitaláljuk. Nem támogat minket mindenben, amit mi kitalálunk. Az Úr szent, és a Szent Isten a bűnnel nem vállal közösséget. A Szent Isten a bűnnek az-e feloldozására a vért határozta meg. Itt Mózes könyvében nagyon sok helyen, nagyon sok fejezeten keresztül taglalja, hogy milyen áldozatok legyenek, és milyennek a feltétele ennek a kegyelemnek, ennek a bocsánatnak, ennek a szövetségnek. Nagyon sok mindent leír Mózes könyvében is. Az új szövetségben, tehát Jézus vére az, ami tisztára mos minket. Az ő áldozata egyszeri és tökéletes, szent áldozat az, ami által minket az Isten igaznak lát. Nem azért, mert mi megérdemeljük, vagy tudunk úgy élni, senki nem tud úgy élni. És Jézus vére által, tehát így közeledhetünk Istenhez, és a benne vetett hitünkért, ebbe a kegyelembe vetett hitért lát minket igaznak az Isten is. Igaz, hogyha most tovább vesszük az új szövetségi vonulatát, akkor önmagában ez egy kezdő lépcső, amin az ember újabb és újabb lépcsőfokokat lép, néha sajnos visszalép, mert kemény nyakú nép vagyunk, és ez most nem vigasztalás akar lenni, hogy vállon veregessük magunkat, hogy jó, hát ennyi belefér, mert az Úr arra bátorít az apostolokon keresztül, hogy szentek legyetek. És arra bátorít minket, hogy járjunk ezen az úton, és hozzáteszi azt is, hogy igaz, hogy nem tudjátok a jót tenni, ahogy Pál több levelében is leírja, hogy cselekedném, de nem tudom. De ez ne legyen mentség, ez ne legyen egy felmentés arra, hogy akkor bármit megtegyen az ember, mert nem erről szól, hanem igenis törekedjünk a tökéletességre, arra, amire elhívott minket az Isten. És itt van benne az az üzenet is, ebben így már, hogy ahogy Izraelnek is megvolt az útja, hogy merre kell haladnia, merre kellene haladnia, az Úr szerette volna vezetni őket. És mivel ők nem arra akartak menni, engedetlenek. És ez egy óriási hangsúly, hogy a mi életünkben is, ha már miénk lehet ez a kegyelem, de nem arra megyünk, amerre az Isten minket vinni szeretne, az is engedetlenség. És az engedetlenség pedig olyan, mint a varázslás bűne. Egy óriási figyelmeztetés van tehát ebben az ige szakaszban és Mózes könyveiben így megírva számunkra, és nem kell ezen az úton járni, nem kell az engedetlenség útján járnunk, mert hiszen amikor már miénk lehet a kegyelem, és már előtte is, ahogy közeledünk az Istenhez, akkor ő is közeledik hozzánk, és minél inkább vágyjuk ezt a közösséget, ő annál inkább szeretné számunkra az akaratát kinyilvánítani. És ha ebben a kegyelemben tehát újonnan születünk, akkor egy teljesen új lelki élet kezdődhet el, és egy növekedés, ami ami nem áll meg. Mert ha megáll, akkor ott valami baj van, akkor azt meg kell vizsgálni. És jó azt olvasni, hogy ebben a lelki életben is az Úr vezet majd, mert az Úr szeretne bennünket vezetni, és nem azt ígérte, hogy könnyű lesz a pusztai vándorlás is. Valószínűleg ezért volt ekkora törés Izraelnek, hogy vannak próbái, mert hát ők azt gondolták, hogy majd így, csak így megyünk, és majd de jó lesz minden. És amikor jöttek a próbák, jöttek a megpróbáltatások, akkor szembesül azzal, hogy nem, itt azért vannak nehézségek. De ha az Istenre figyelünk, akkor mindenre van megoldás. És ezért fontos, hogy vizsgáljuk meg az életünket, hogy mi melyik részre tartozunk, hogy mi még a kemény nyakúak közé tartozunk, vagy már úgy, mint Mózes, ráálltunk erre a kősziklára. Mert ez az egyik legfontosabb kérdés. Hogy ráálltunk-e már, és hogyha ráálltunk, akkor merjünk odaállni nap, mint nap, és kérdezzük meg, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mi az, amit te szeretnél kimunkálni az én életemben, és olyan fontos lenne, hogy ennek ne legyünk gátjai, annak, amit ő elkészített a mi életünkben, hanem tényleg tudjunk ráállni az ő akaratára. És életünknek ezek tehát a legfontosabb kérdései, hogy akkor melyik vagyunk, mert szimbolikusan ez a kemény nyakúság az örök halálra vezet. És ugyanakkor a kősziklára állás, a Krisztusba vetett hit pedig az örök életre vezet. Tehát itt is előkerül ez a kérdés, hogy örök élet vagy halál. És a döntés a miénk. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk azért, hogy Te már elküldted számunkra a szabadítót, és hogy általa, fiad vére által van lehetőségünk közeledni Te hozzád, és Atyánknak szólíthatunk Téged. Köszönjük, hogy Te elkészítetted ezt minden ember számára, és így kérünk Téged, hogy Te tisztíts meg minket, hogy hadd lessünk valóban szentek, hogy hadd lessen bennünk is ott az a vágy, mint Mózesben, hogy szeretnénk elkülöníteni magunkat Te neked. És kérünk ad, hogy hadd lessen rajtunk láthatóvá mindaz, hogy mi már Te hozzád tartozunk, és kérünk Téged, hogy Te formáld a mi életünket, Te vezess bennünket életünk pusztaságán keresztül, és kérlek ad, hogy ráhassunk erre a kősziklára. Amen.
Várunk és kiáltunk, hirdetem a testvéreknek az előttünk álló alkalmakat, így január 15-én 17-es órától asszonykör lesz majd, 16-án kedden 17 órától bibliaóra, 17-én szerdán 9 órától babamama kör, bocsánat, ezt nem mondtam, ezek mind itt a gyülekezeti házban, az evangélikus templomban, 19-én pénteken 17 órától ifjúsági és konfirmációs óra, szintén itt a templomban, illetve 21-én 9 óra 45-kor lesz egy imakör, így közvetlenül az Isten tisztelet előtt, és 10 órától pedig Isten tisztelet lesz majd. Illetve még amit szeretnék hirdetni, hogy ezeket az ige hirdetéseket, Isten tiszteleteket a gyülekezetünk honlapján megtalálják a kedves testvérek a philadelphia.luterán.hu internetes oldalon. Itt egyébként élő közvetítés is történik, illetve itt van egy hangtár, ahova folyamatosan töltjük fel ezeket a felvételeket, és mindezek mellett pedig továbbra is szeretnénk kérni, hogyha vannak olyan testvérek, akiknek lelki gondozói beszélgetésre van szükségük, vagy tudnak ilyenről a testvérek, akkor ezt lelkész testvéreinknek jelezzék. Illetve szeretném hirdetni, hogy a jövő évi tisztújításon csak azok szavazhatnak majd, akiknek a neve szerepel a választói névjegyzékben. Ezt pedig január 17-ig kifüggesztettük itt a fali újságra, hogy aki szeretné, az áttekintesse, és akkor meg lehet nézni, hogy ki az, aki rajta van, és hogyha esetleg nem, akkor Flaskára netnél lehet érdeklődni arról, hogy ezzel kapcsolatos kérdések, ha felmerülnek, hogy akkor hogy lehet erre a listára úgymond felkerülni. Illetve 17-én szerdán 17 órától egy presbiteri ülést tartunk majd, a napi rendi pontokat pedig e-mailben már a presbiter testvéreknek kiküldték, de akkor készüljenek erre is imádságos szívvel. Illetve jövő hét vasárnap Isten tisztelet után egy gyülekezeti délutánt is tartunk, amikor itt együtt maradnánk, és elfogyasztjuk a hozott ételeket, illetve kötetlen beszélgetésre is ilyenkor van lehetőségünk. Játékokban is megélhetjük a közösséget, és erre is szeretettel várunk mindenkit, hogy ezzel is megtapasztalhassuk azt, hogy milyen az, amikor egy testnek a tagjai lehetünk. És a kétoldalos igés naptárakból még van, valamint a legújabb hírlevélből is vigyenek bátran a testvérek, ezeket majd kint is át lehet venni. Illetve még szeretettel hirdetnénk, hogy az Allianz ima hétnek ma lesz az utolsó alkalma, 17 óra 30 perctől a Városi Református templomban, és ide is várunk majd mindenkit sok szeretettel. Bozorádi András evangélikus lelkész hirdeti majd az igét, illetve még szeretném felhívni a testvéreknek a figyelmét a gyülekezeti alkalmakra, illetve az előttünk álló alkalmakra. Lesz egy közös ifjúsági alkalom január 26-án Kisvárdán, illetve az EKE alkalmakat ajánlanám még szeretettel a gyülekezetünk figyelmébe, illetve az ifjúsági alkalmat, ami február 16-tól 18-ig lesz majd, hogy oda is, ha van a környezetünkben olyan fiatal, aki 14 évtől már ide érkezhetnek majd fiatalok. Tehát, hogyha van a környezetünkben ilyen fiatal, vagy akár többen is vannak, akkor jelezzük ezt számukra, és hívogassuk őket bátran ezekre az alkalmakra. Lesz egy konfirmandus hét, március 22-től 27-ig, illetve Biatorbágyon február 24-én lesz egy férfi nap, és női nap február 25-én. És még az imádságlistát szintén szeretettel hirdetem, hogy ugye itt megtalálható a bulletinunkon itt hátul, és azok, akik rajta vannak ezen a listán, nem mindig tudjuk, de valamilyen okból kérik azt, hogy hordozzuk őket imádságban. Még bár nincs rajta ezen a listán, de így szeretném, hogyha majd imádkoznának a testvérekért, hogy a testvérek is imádkozzanak Szabó László kisvárdai testvérünkért. Volt egy kisebb balesete, aminek kapcsán kórházba kerül, de hordozzuk majd őt is imádságban, és ezzel is megtapasztalhatjuk a közösség és az ima építő erejét. Így legyen dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. és a befejező oltári szolgálatra készülve pedig énekeljük a 4-es számú éneket, annak első verszakát. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, hogy itt lehetünk együtt a te színed előtt, és hálát adunk azért, hogy te megtérésre hívsz bennünket, és hálát adunk azért, hogy erre van lehetőség, hogy te naponként szeretnéd megújítani a mi életünket, de olyan jó azt tudni, hogy te egy döntésre is hívsz bennünket, hogy merjünk ráállni arra az útra, amelyre te elhívtál bennünket, fiad vére által, és köszönjük, hogy ennek is lehetőséget adtál. Köszönjük, hogy elküldted értünk a te fiadat, köszönjük, hogy fel is támasztottad őt, és ezzel számunkra is reményt adtál, hogy van lehetőségünk a halál után örök életben részesülni ő általa. És így kérünk téged, hogy te szentelj meg minket is, te formáld a mi életünket, te formáld a mi szívünket, hogy hadd lehessen engedelmes szív a miénk, és tudjuk, hogy ez nem csak a te munkád, hanem ezt valóban nekünk is munkálnunk kell, ezt a szívet, de kérünk téged, hogy te segíts ebben a munkálásban, hogy ne kőszívünk legyen, hogy ne kemény nyakú nép legyünk, hanem hadd lehessen hús szívünk, és hadd legyen a te törvényed, a te igéd, a mi szívünk hústáblájára beírva. És így kérünk téged, hogy te szenteld meg ezen keresztül a mi életünket is, hogy hadd válhasson ez gyümölcstermű életté, hogy hadd ábrázolódhasson ki a mi életünkben, hogy mi te hozzád tartozunk. És hadd ábrázolódhatna ki a te arcod a mi életünkben, hogy tudjunk te rád mutatni, hogy hadd lehessen az egész életünk egy misszió, hadd lehessen az egész életünk egy bizonyságtétel, hogy ne csak szájjal valljunk téged Úrnak, hanem valóban egész életünk téged dicsőíthessen. És így kérlek téged, hogy te formáld a mi kapcsolatainkat, emberi kapcsolatainkat, így kérünk, hogy te légy velünk a házasságunkban, te légy velünk gyermeknevelésben, te légy velünk tanulásban, te légy velünk a betegségben is, te légy velünk, amikor látogatásba megyünk, te légy velünk így a börtönben, és hadd kérjünk mindazokért, akik ezekben érintettek, hogy te formáld az ő szívüket is, te adj számukra vigasztalást, és kérünk téged, hogy te segíts, hogy mindenki azon az úton járhasson, amelyet te készítettél számára. És így kérlek téged, egyházunk és országunk vezetőiért is, hogy számukra is te adj bölcsességet, hogy tőled jövő bölcsességgel tudják irányítani, vezetni a rájuk bízott közösséget, akár az egyház tagjait, vagy az országot képviselni. És így kérünk téged a világ vezetőiért is, hogy te formáld az ő szívüket, hogy ők is törekedjenek a békére, és törekedhetnének arra, hogy ők is megláthassák azt, hogy mi is a te akaratod. És így kérünk téged mindenkiért, aki még nem a te gyermeket, hogy készíts számukra alkalmas időt a megtérésre, így kérünk még nem hívő családtagjainkért, rokonainkért, barátainkért, emberi társainkért, akár kollégákért, iskolatársakért, vagy diáktársakért is, mindenkiért. Kérünk, hogy te készítsd az ő alkalmas idejüket is, és kérünk téged, hogy te add, hogy ne legyünk ennek a munkának gátjai, hanem megálltak legyünk, hanem olyanok, akiből elővíznek folyamai emlene. És így kérünk téged, hogy említett Szabó László testvérünkért, hogy te légy vele most a kórházi ápolásban, te légy vele most ebben a tragédiában is, de ugyanakkor te csendesítsd őt el, és te beszélj vele ebben a megállásban, ebben a csendben, és kérünk, hagyd neki ehhez erős kitartást, te adj neki bölcsességet, hogy tudja megérteni a te akaratodat, és családtagjainak is kérjük, hogy te adj erőt ahhoz, hogy tudjanak mellette állni az ápolásban is. És így kérünk téged, hogy lelkileg is te gyógyíts bennünket, te formáld a mi szívünket, és kérünk téged, hogy te hallgass meg minket, amikor fiad nevében együtt és egymásért így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet.
Amen.
És megkezdett énekünket, folytassuk. Áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős vár a mi Istenünk!
Erős vár a mi Istenünk!